Nőn a falkamából egy nem annyira tipikus vasárnap hirdetés hoztam, inkább egyfajta tanítás, mint egy hirdetés. A címe az, hogy a nők helye a gyülekezeti szolgálatban. Mert az jól illik hozzá, meg ez lehet vitákat gerjeszteni vele. Szeretném már a legelején kihangsúlyozni azt, hogy ez a, úgy gondolom, hogy ez a 2024 márciusi megértése a témával kapcsolatban. Nem a baptista egyháznak az álláspontja, vagy egyebek, hanem az, ahogyan én megértettem eddig ezt a szakaszt. Lehet, hogy két témát teljesen más mondanék, kétlem, de lehet. A lényeg az, hogy ahogyan most látom, vagy értem ezt a szituációt, azt szeretném megosztani veletek, vagy olyan megközelítésből. És megnéztem a 22-es statisztikát, és azt szerint a baptista gyülekezetben 54% a nők aránya, 46% a férfiaké, ami egész közel van az országos átlaghoz, mert az országos társadalomban 52-48% az arány, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy hibahatáron belül vagyunk. Ez amiatt számít ilyen szempontból jónak, mert vannak olyan helyek, ahol ilyen kétharad, egyharad arányok vannak, úgyhogy egész jól állunk. És nem biztos, hogy annyira számít ez, de azért jó belgondolni abban, hogy most, amikor a nőkről beszélünk, akkor a társadalom feléről van szó ilyen szempontból. És szeretném ezt a kérdéskört több aspektusból is megvilágítani, vagy megvizsgálni veletek együtt most. Fontos látni azt egyébként, hogy a Biblia beszél rendszer arról, hogy mennyire, hogy nincs sem görög, sem zsidó, sem férfi, sem nő az Úr előtt, mert nagyon sokfajta aspektusban látjuk ezt. És az van egyszerű dolog, hogy a kegyelemben nincsen különbség férfi vagy nő között. Hogy Isten kegyelme az mindegyikünk számára ugyanúgy adatott. Tehát ha úgy vagy itt, hogy nem hallottál még Isten kegyelmére, akkor tudd meg, hogy nincs ilyen szempontból különbség az Úr számára, hanem mindenkit megváltott, mindenkit üdvözít, és mindenkinek van lehetősége megismerni őt, mindenkinek felelje azt a lehetőséget, hogy megismeressük személyesen őt, hogy megbocsátja a bűneinket, hogy egy új életet ad számunkra. Úgyhogy nagyon fontos látni azt, hogy ebben sincs különbség férfi és nő között, ahogyan van, amiben igen, van, amiben nem. Ha nézzük Jézus családfáját, akkor látjuk azt, hogy egy elég érdekes kép rajzolódik ki. A Máté 1-ben van egy ilyen jó kis genealógia, egy ilyen jó kis felsorolás arra nézve, hogy hogyan onnan származik Jézus. Azért van Mátéban ez benne, mert Máté alapvetően a hébereknek, a zsidóknak írta az ő evangéliumát, és ő úgy próbálta, úgy olyan céllal írta meg, hogy azok, akik zsidó származásúak, azok jól értsék azt, hogy valóban Krisztus az a messiás, akit mindvégig vártak. Valószínűleg sokan jól ismeritek ezt, hogy abban az időben is, egyébként nem a mai társadalom, úgy, ez a standard, de az abban a társadalomban az volt, hogy a fiúk, apák fiúk mentén vetítették le a családot. Tehát, hogy ennek az apja ez, és így tovább is. Ez meg tartja is a Máté felsorása visszaszámolva a klasszikus sorrendet, de behoz 5 különleges esetet, amikor nem az apát írja le, hanem az anyát írja le ilyen szempontból, hogy az anyát is megemlíti, vagy kiemeli. Támár az első, ilyen szempontból a Mártéféle felsorolásban, ő az első, aki megjelenik ebben a családfában, és az 1:38-ban olvasunk Támárról. Nem mondok erről minden részletet, mert hosszú lenne, de talán emlékeztettek arra, hogy a férje halála után feleségül vette a testvére onnan, de annak idején megvolt az, hogy nem volt egy olyan jó lehetőség a nőknek, hogy akkor hú, hát akkor elmehet dolgozni, és pénzt keresek, vagy eltartom magam, vagy kapok közvegyei nyugdíjat, vagy hasonlók, hanem hogyha egy nő magára maradt, akkor nagyon kiszolgáltatott állapotban volt. Emiatt volt egy olyan törvény, hogy amivel meghal egy férfi, akinek van felesége, és annak a férfinek van fiú testvére, akkor a fiú testvérnek kell feleségül venni azt a nőt, és így gondoskodnia róla. Nem az, hogy nagyon jogos legyen a felesége, hanem az, hogy gondoskodjék valaki róla. És hát onnan ezt nem akarta, aztán azt is érkezik itt, hogy milyen fajta módon nem akarta, ezt mindenki az onanizál kifejezés is, aminek igazából nincs túl sok köze, csak maximum megjelenési formában ahhoz, ami onnannal történt. De most nem ez a részt nézzük. Még az érdekesség az, hogy Támár aztán kész volt arra, hogy az életét kockáztatva, ugye prostituáltnak öltözött be, és úgy oldotta meg ezt a kérdést a jövőre nézve, és állt be abba a családfában, amiben aztán itt látjuk. Következő az Ráháb, ugye Ráháb Jerikóban találkozunk vele, ott onnan is volt az ő történet, Jerikó mostrománál, és azért, Jerikó mostromá előtt, és azért Ráháb nem azt mondjuk, hogy mindenki szívesen kiratná kirakatba. Tehát, hogy ugye látni ilyen Mária képeket falon, Ráháb képet nem láttam egyszer sem sehol se kirak, vagy annyira csodálatos prostituált volt. Tehát, hogy nincs már az emberben ez a fajta kép. Mégis a zsidókhoz írt levélben a hit hősei között van felsorolva. Úgy fogalmaz róla, hogy mivel hit, azért nem veszett el a hitetlenekkel a parázsba Ráháb, aki békével fogadta a kémeket. És nagyon érdekes, hogy mit hit Ráháb, ez a zsidók 11-30 évben volt benne, hogy mit hit Ráháb, azt látjuk a Józsué 2-nél, hogy tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet. Az Úr a ti istenetek, Isten fenn az égben, és lenne a földön. Hogy tisztább volt Ráháb ezzel, volt ilyenfajta megértése. Isten hit hőségei közé sorolta, sőt, bekerült Jézus nemzetség táblájába is. Aztán tovább megyünk, ott van Rút, a következő személy, ugye az a személy, aki Isten oltalmába menekült. A kis tehez futott. Ott volt Noémi, az anyósa, talán emlékeztek rá, hogyha nem, akkor gyorsan nem mondom, hogy Betlehemből a kenyérházában éhínség tört ki, nagyon tipikus kép ez. Mondta, a kenyérházában nincs kenyér, éhínség van, elmenekülnek onnan, elmegy az egész család. Aztán feleséget vesztek ott az idegen helyen, és akkor meghal mindenki, csak Noémi az anyósa marad meg, és Ruth azt mondja, hogy én nem megyek vissza a népemhez, én akkor is veled maradok. És nagyon-nagyon erőteljes az, amit ott olvasunk, hogy mennyire kész volt arra azt mondani, hogy látom azt a hiteteket, meg hogyha nem is vagytok annyira jól erősen benne, meg hogyha vannak is benne döccenések, de látom azt, hogy ilyen vagy, és Boáz ezt mondja aztán Ruthról, hír a Ruth 2.22-ben, vagy 21.22-ben csak rossz voltam, bocsánat, hírül adták nekem mindet, hogy mit cselekedtél a jónsoddal férjed halála után, hogy elhagytad szüleidet és a földet, amelyen születtél, és eljöttél ahhoz a néphez, amelyet azelőtt nem ismertél. Fizessen meg neked az Úr cselekedetedért, és nyerj teljes utalmat az Úrtól, Izrael Istenétől, akihez jöttél, és akinek szárnya alá menekültél. Nagyon-nagyon gyönyörű kép ilyen szempontból Rútról, amit itt leír az ige. De nem idézünk hosszan nála, hanem előbb ugrunk át Becsabéra, aki ugyan nem nevezhetnénk feltétlenül ezt a prostituáltnak, de azért itt tudjuk azt, hogy ott Dávidnek elkezdtek ellegetni magát, miközben volt férje, aki éppen harcolt és háborúzott, és ő az, amikor fél távon, akkor az abban fürdőzik, hogy jól kivelt legyen minden forma és minden lalak rajta, és aztán, amikor a király szemet vett rá, akkor nem azt mondja, hogy jó, hát királyom, hát csak kacélkodtam már veled, de igazából van férjem, hogy egyefene. Muszáj engedesed, de király, nem mondhatom azt, hogy nem, tehát hasonlók, ugye jól megmagyarázza. Aztán elveszítik a férjét Úriás, és aztán Dávid felesége lesz. És ott van még Mária, aki meg ugye hát egy tini, aki csodálatos módon lett várandóság, és mindenki valószínűleg fedezte szemlélet rá, hogy ja, persze, oké, szisztől fogant, oké, elhisszük ám. De hogy egy olyan személy volt, aki, úgy látta, hogy mindenki jött, mint aki egy nem vár dologban van benne a terhességben, hogy idő előtt lett várandós. És hát elég sokat tudunk róla, most nem beszélek róla hosszabban. Csak itt van az öt hölgy, egy olyan férfi társadalomban, ahol a nők eléggé hátra voltak sorolva, alapvetően másodonról számítottak sok tekintetben. Csak hogy jól értsétek, hogy körülbelül 100 éve kezdték el kiterjeszteni itt Európában is a női szavazati jogot. Tehát nem egy olyan dolog, ami azt mondjuk, hogy már olyan régóta van, Magyarországon egész jól, Magyarországon már 130 éve is megvan, de például mennyiszt, hogy Olaszországban, Franciaországban és Olaszországban 49-ben, Ausztráliában 67-ben, Svájcban 71-ben vagy kaptak választójogot a nők, vagy választottak azonos feltételekkel a férfiakkal. Tehát, hogy olyan dolgok ezek, amik 50 év ezelőtt is még nem voltak annyira zsigeri dolgok, annyira magát értetődők. Vagy mondjuk akár az oktatáshoz való hozzáférés, hogy az se volt egy egyszerű kérdés. Mondjuk 150-200 év ezelőtt még eléggé küzdeni kellett ahhoz, hogy azért mondjuk egy nő lehessen például orvos. Nem volt egy magát értetődő dolog. És hogy az, ami most van, az nem egy régóta fennálló állapot. Biblia idejében roppant korlátozott volt a nők joga. Ha alapozzátok az Ószövetséget, akkor a törvényeket nézve, látszik azt, hogy kicsit más besorolása volt a nőknek, mondjuk így érték szempontjából, mint még a férfiaknak. Nem azt mondhatnánk, hogy ilyen egyensúlyú volt a kettő, hanem eléggé patriarchális rendszerben volt. És mégis azt látjuk, hogy ebben a patriarchális társadalomban a messiás, ahogy eljött a világba, ott öt nő is fel van sorolva a nem megszokott felsorolási táblázatban, a genealógiában. Úgyhogy normálisabban nem kéne ott lenni, és mégis megjelennek. Ott van egy tini, akit mindenki úgy tekintett, mint korábban, mint egy természetfeltételt próbálta kimagyarázni a terhességét. Vagy egy nő, aki nem volt hűséges a férjéhez. Vagy egy olyan nő, aki nem is Izrael népéből származott, egy prostituált, vagy éppen egy olyan nő, aki prostituáltnak adta ki magát azért, hogy aztán megoldja az életnek a nehézségeit. És amikor a dicsőség falára gondolunk, akkor nem ilyen arcokat képzelünk el rajta, igaz? Akkor azt mondjuk, hogy igen, ők a példaképeink. Isten azt mondja, hogy de fontos, hogy ott legyenek. Fontos, hogy legyenek ők is. Nem arra szól az egész, hogy a messiásnak a legszebbet tüntessük fel, és gyorsan radírozzuk ki, ami nem annyira mutatós, hanem igen, ő fontos részei mindennek. Aztán nézhetjük Jézus hozzáállását, hogy milyen volt az ő hozzáállása. Akár ott van a Samária asszony, aki nem, amikor Jézus találkozik vele, és nem lenne muszáj neki átmenni Samárián. Ugye valamilyen folytatás úgy fogalmaz, hogy át kellett mennie, de hogy kellett. A zsidók nagy része kikerült az egész országot, de ő átment inkább. Így szóba egyetett ezen a nővel, és nem azt mondta, hogy ja, már öt férjed volt, és megint egy hatodikkal ez együtt. Ha, ilyen kis ganév vagy, azt mondja, igen, tudom, hogy ez van. Kész, tényként közlés, ennyi. Csak hogy ráismerjen arra, hogy mennyire ismeri őt. De nem elítéli őt, hanem aztán megszólítja, és az atyához vezeti. Vagy a vérfolyásos asszony, akivel csodát cselekszik, vagy éppen Péter anyósát meggyógyítja, biztos Péter nagyon örült neki. Vagy nem volt az se baj számára, hogy éppen egy prostituált kente meg az ő lábát a halála előtt. És itt tovább mehetnék még egy csomó dologban, hogy mi mindent tett Jézus olyan módon, ami nem volt szokványos abban a kultúrában, ami miatt egy jó rabbit, amit egy jó rabbi nem csinál meg, egy jó rabbit már kinéztek volna, mondjuk így idézősen a jó rabbit. De látjuk azt, hogy Jézus számára is mennyire fontosak voltak a nők. És azt mondom, hogy a fő kérdés nem is az, hogy fontosak-e vagy sem. Nem az a kérdésünk, hogy mennyire tartjuk annak őket, hanem hogy milyen szerepük, helyük van a gyülekezetben. És sokszor ebből vannak inkább a problémák, hogy milyen területen szolgálhatnak a nők. És volt is egyházban ez, hogy aztán fogva másként van, mint más protestáns gyülekezetekben. Úgyhogy nézzük meg egy kicsit ezt. Következzen az 1 Péter 3 héttel. Az 1 Péter 3 hétben azt olvassuk, és ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek egy a felségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. És nagyon tetszik ebben az egészben azt mondja, hogy ők is örökös társaitok, hogy így viszonyatok hozzá, hogy nem azt mondja Istennél az atya, hogy jó, hát vannak a férfiak, és akkor már te esetleg hozzá csapódhatnak a nők, ez a plusz egy fő lehetnek a felségek. Azt mondja, hogy ők is örökös társak. Ilyen módon vannak jelen. A Galata 3.28-ban ezt olvassuk. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Nincs különbség a kettő között. Az 1 Korintus 11.11-12-ben ezt olvassuk. De az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül. Mert ahogyan az asszony férfiből van, úgy a férfi is az asszony által van. Mindkettő pedig Istentől van. A kettő az nem működik egyik vagy a másik nélkül, hogy bizonyos szempontból nem lesz teljessé. Nagyon erőteljes kép, ugye, amit jól ismerünk az Ószövetségből is a teremtésnél, hogy majd lesz még róla szó később, hogy férfivá és nővé teremtette Isten az embert a maga képmására. Hogy a kettő együtt adja ki az ő képmását, nem az, hogy csak a férfi, hanem, vagy csak a nő, hanem a kettő együtt. És szokták mondani ezt is, hogy miért a férfi teremtette Isten először, aztán utána meg a nőt, és mondjuk azt, hogy minden remek mindenütt kell egy piszkozat. Tehát, hogy lehetne ezt is nézni, de a kettő együtt adja ki az egészet, a kettő együtt teszi teljessé a képet. Vagy ha nézzük tovább, csak még néhány igeves, hogy elhamozva a bátor. Ezekkel a 2 Mózes 15-20-ban ezt olvasok, hogy Mirjam, Mózes nővére, profétanő volt, hogy ő szolgált profétanőként. Feltételezhetjük azt is, hogy profétai ihletéssel éneklő és szövegíró személy volt. Hogy mire milyen személy volt. Róla kevesebbet tudunk, viszont a Bírákban, Bírák 4-5-ben Deboráról már többet látunk. Ott látjuk, hogy ő profitanő is, mert bírónő is. A munkája sokkal bővebben ismerik, mint Mirjamnak. Azt mondtam, hogy a 2 Királyok 22-ben Hulda, nem Hilda nővér, hanem Hulda profitanő, és hogy Jósiás hozzá küldi az embereit, amikor megtalálják a tekercset, hogy mondja már el a jelentéseket. Ő hozzá a nőhöz küldi el, pedig akkor már az ifjú Jeremiás szolgált, és mégis ő hozzá mennek el. Mert hogy ismert volt, és közismert volt az, hogy Istennek az embere az ő profétája ott a környéken. Hulda tekintélyére utal mindez. Aztán a példabeszélben azt olvasom, hogy hallgass fiam anyád oktatására. És Lemuel király anyjának tanítása a családban látjuk azt, hogy mennyire fontos tanítói munka volt. A nők mennyire sokat tanítottak és adtak át. És az egész népre hatása volt, amit ők megosztottak a gyermekekkel. Aztán még egy kicsi például a Lukács 2.36-38-ban arról olvasunk, hogy Anna egy profétanő, aki Jézusról beszélt jeruzsálemieknek. Ha tovább mondjuk a felsorolást, az Abcsel 2-ben ezt olvassuk, 17-18-ban. Kitöltök az én lelkemből minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és lányaitok. Az én szolgáló lányaimra is kitöltök azokban napokban az én lelkemből, és profétálnak. Azt csak még egy kicsi, csak hogy mindenzel vagyunk a tolmásnak. Az Abcsel 18-26-ban, hogy Akvila és Priscilla maguk mellé vették őt, mármint Apollóst, és nyilvánvalóban kifejtették előtte az Istenek útját. Azt olvassuk előtte, hogy Apollós Efézusban ott volt, és beszélt a zsinagógában Krisztusról az ő hitéről, de még csak Jánost ismerte, még csak annyit ismert, és akkor ez a két nő, akinek is Priscilla maga mellé vette őket, házaspárként egy kis nő, ez kicsit nem annyira biblikus, mindegy, ez a házaspár maga mellé vette őt, és neki álltak őt tanítani együtt, és vezették őt a hitben. Ez ilyen modern, akinek is Priscilla. Az Apostolok 21:9-ben meg azt látjuk, hogy Fülöpnek volt, Fülöp evangélistának volt, előtte ugye még diakónus, köszönöm. Előtte egy diakónus volt, itt már evangélistaként említi, hogy volt négy lánya, akik profétáltak. És az ő lányai voltak azok, akik profétáltak, hogy Isten használta őket ilyen módon. A Róma 16:1-ben ezt olvasjuk, ajánlom lettek Fébét, aki jelenleg a kenkreai gyülekezet szolgálója, ott is diakónus, diakonon szerepel. Az is fontos kihangsúlyozni, mert hogy vannak olyan irányvonalak, akik azt mondják, hogy mivel az Apostolokban azt látjuk, hogy 7 férfi volt felavatva, ez csak férfi lett diakónus, aztán később majd látjuk más helyen azt, hogy voltak női diakónusok is. A Róma 16:3 látjuk azt, hogy köszöntsétek Priszkát és Akvillát, akik munkatársaim Krisztus Jézusban, és mivel ki van hangsúlyozva, hogy munkatársaim Krisztus Jézusban, ezért nem a sátorépítésről, sátorkészítésről van szó, hanem a szolgálatról, a szolgálban való emberek között forgolódásról van szó ebben a köszöntésben. És látjuk azt, hogy ezekből a helyekből is, hogy nők jelen vannak aktív szolgálatban, gyülekezetben. Ott vannak benne a tanításban, a profétálásban, a különböző fajta szolgálatokban is. Akkor mi a kérdés igazából? Tehát én most 3 igehelyet hozok számotokra, amit leginkább szoktak emlegetni annak kapcsán, hogy miért ne szolgáljanak a nők a gyülekezetben. Az egyik az 1 Korintus 11:5-ben található. Azt mondja, hogy minden asszony, aki fedetlen fölül imádkozik, hogy profitál, szégyen hoz a fejére. És egyesek azt úgy értelmezik ezt a részt, ez még egy könnyebben megragadható rész, mert egyesek úgy akarják ezt értelmezni, hogy mivel ezt mondja az ige szakasz, ezért ez azért fontos, mert akkor nem szabad a nőknek sem profitálniuk, sem imádkozniuk, mert azzal megszényítik önmagukat, a saját fejüket. De azt mondja, hogy itt nem arról van szó feltétlenül most akkor, hogy ha ilyet tesznek, akkor baj van, hanem egyetlen látjuk azt, hogy nem az imádkozásra a profitálást tiltja, hanem a fedetlen főről beszél. Hány fedetlen fő van itt? Hú, ez lényeg. De hogy ugye ott is arról is beszél utána, hogy a férfiak pedig befedett fejjel kell mindezt tenniük, úgyhogy mi férfiak is fedetlen fejjel vagyunk, akkor már bajban vagyunk. Ez az, amiért volt fontos, azt mondja a 4. versben, hogy minden férfi fedett fővel imádkozik, vagy profitál, szégyet az a fejére. A zsidó férfiaknak ugye meg kell tenni, hogy fedett fővel tegyék ezt, a zsidók számára ez fontos volt. A zsidóknál meg volt az a szabály, hogy nem lehet úgy senki sem Isten előtt, hogy nincs befedve a feje. A régi történetben van benne az adatában, amikor Krón ott az asztalnál szombaton teljesen pucéran, fején meg rajta kalap, és kérdezik, hogy mit csinálsz itt teljesen mesztelenül? Szombaton úgy jön senki. Akkor miért rajta kalap? Hát mi van, mégis jön valaki. És hogy benne van az, hogy nem lehet a férfinak úgy lenni az úr előtt, meg az előttében, hogy nincsen befedve a feje. A zsidóknál meg volt ez, és ki is hangsúlyozza, és ember hangsúlyozza ki ezt ilyen szempontból Pál apostol, hogy legyen meg a különbség, hogy lássák azt, hogy mi nem a zsidók vagyunk, hogy még a zsidóknál férfiaknak be kell fedni a fejet, akkor férfiaknak legyen fedetlen fővel. Míg a nőknél nem szabad befedni a fejet, akkor nálunk legyen befedve. Hogy legyen az öltözében is látható a különbség az, hogy mi Krisztushoz tartunk, és nem a törvényhez. És erről beszél Pál, nem arról, hogy tilos profétálni vagy imádkozni, hanem az, hogy a formában legyen látható, legyen megkülönböztethető ennek a különbségvitele. Úgyhogy annak idején ez igazából pontosan ebből fakadt, egy kulturális különbségtételből, hogy legyen látható legyen az, hogy mi most Krisztushoz tartozunk, nem pedig a zsidó néphez. Hogy mi már újjászületettek vagyunk. Ebben nem akarok most hosszan belemenni, viszont egy másik érdekesség még ehhez, hogy az 1 Korintus 11:10-ben azt mondja, hogy ezért áll kötelesség az asszonynak, hogy méltóságának kijelét viselje a fején, az angyalok miatt is. Amikor ezt mondja, néhány gondolom, hogy mi az angyalok miatt is? Hát most akkor az angyalok jöttek, és már nézték rá, nézték az asszonynak, van a fején valami, vagy sem, és pipálták ki aztán, hogyha nem, akkor puf, villám, vagy valami, nem az Zeus, mindegy. Hanem, hogy sokkal inkább arra szólt az egész, hogy később, amikor beszél róla, későbbi mondat, néhány versek később értelmet ad neki, mert hogy amikor más gyülekezetből érkezett személyek jöttek, ugye az angelosz, az a küldöttet jelent. Amikor más gyülekezetből jön valaki, azt is ilyen szóval illették, és igazából ez azért volt hasznos, mert ha jön valaki más gyülekezetből, akkor látja, hogy az a hölgy most házas, vagy nem házas, hogy csak neki szeret, vagy sem. Ez nagyon praktikus dolog volt igazából, mert ugye most már van karikagyűrű, lehet látni azt, hogy van-e rajta, vagy sem. Annak idején ez nem volt meg, és ezzel is tudta azt, hogy olyan valaki, hogy akkor olyan valaki, hogy oké, akkor most neki udvarolhatok, vagy nem udvarolhatok. Teljesen profának tűnik ez az egész számunkra, de egy nagyon hatos dolog volt egyébként ilyen tekintetben. Lehet azt sem azt kell csinálni, hogy mindentől kezdve minden hajadon lányt ideültetünk, és akkor a fiúk jönne be, nem csinálunk ilyet. Csak hogy igen, megvolt ennek a praktikus haszna. Nem arról szólt, hogy tiltva legyen a nőknek a profitása az imádkozás, hanem egy ilyen egyszerű dolog miatt volt egy ilyenfajta szabályozás annak idején benne abban a korban és kultúrában. Szóval kevésbé van ezzel problémánk, inkább másik két hely az, amelyel szokott jönni. Az egyik az 1 Korintus 14:31-35, ez egy hosszabb szakasz, ami így hangzik. Mert egyébként mindjárt profitálhattok, hogy mindenki tanulja és mindenki bátorítást kapjon. A profitában lévő lélek pedig alárendeli magát a profitáknak. Mert Isten nem az őrzavarnak, hanem a békességnek Istene.
A görög szó, amit használ itt, az a laleo. A laleo az én csekésből is visszaadja azt, hogy miről is van szó, hogy abból látjuk azt, hogy pontosan mit is tilt. Még igazából a laleo az a fecsegés, csevegés jelenti. Az a fajta kifejezés, hogy akkor ez a csacsogni, a laleinige. Nem a tanítói beszéd terminusza, hanem ez az ilyen kis beszélgetős dolgok a formája. És néha előfordul, csak 19. igazából egy helyen előfordul az, hogy ezt szót használja a keresztény bizonyságtételre erre, de egyébként az általános fecsegés csevegés jelenti ez a kifejezés. És azért is fontos ez, mert hogy a Korintusban ott megvoltak ezek a különböző vallásoknak a papnői, akik előszetette volt az a dolguk, hogy menjek, és akkor csak csacsogjanak az emberek fülébe, és hogy hívják fel oda, aztán hozzájuk a szentélybe. Hát papnőnek nevezi, de nem feltétlenül a papnői volt a foglalkozások, hanem sokszor inkább közelebb állt ugye a korábban emlegetett hölgyekhez.
Tehát, hogy megvolt az, hogy ilyen szempontból inkább becsábították az ottani kultuszi templomba a férfiakat, megfelelő díjazás mellett, megfelelő szolgáltatást megkapva, ezzel tisztelegve mondjuk így az ottani Istennek, és ezzel elnyerve a kegyét. Biztos, hogy férfiak tartották ezt a vallást egyébként, tehát nem nők, mert az alapján, ahogy működik, az alapján nem tudom elképzelni, hogy máshogy állt volna össze. De hogy ez a lalája, ez inkább ehhez kapcsolódik, ez a kifejezés. Megmondom másképpen, múlt hét vasárnap szegény Attila kiállt ide, hogy kezdjük az alkalmat, nem tudom ki ezek emlékszik rá, és köszöntött, hogy szervusztok, kedves gyülekezet, és ment a lalej vég nélkül. És vagy másfél percig küzdött Attila azon, hogy végre már hogy úgy meghallgassák őt is, hogy mit szeretne, hogyan szeretne elkezdeni az alkalmat, és aztán el tudott indulni a folyamat. És hogy kb. Erre szól Pál Apostolnak ez a hallgassanak már el kifejezése, hogy mind a nők és a férfiak is egy ilyen helyzetben ne lalajozzanak már annyit, vagy dalalajozzanak annyit, mert már nehezíti egyszerűen azt Istenre kelljen figyelni. És amikor ezt mondja, hogy sőt, abban a kultúrában volt az, hogy a nők általában különültek, nem elkülönültek, hanem különültek a férfiaktól, és véginkább tudott működni ez a fajta fecsegés. Nem csak azért, mert a nők fecsegnek egymás között, férfiak is esetnek, hanem azért, ha megnézitek azt, hogy hogyan voltak elhelyezve az akkori zsinagógában az emberek, akkor benne az, hogy férfiak előre ültek, nők hátrébb. Ki az, aki volt már éjféli misén karácsonykor katolikus templomba? Ki az, aki volt már ilyen templomban hátul, amikor tele van az egész templom? Büdös szót nem lehet hallani abban, ami előtt történik. És nem csak azért, mert hátul már csacsodnak az emberek, hanem azért sem, mert egyszerűen olyan rossz a hangosítás, én egyszer elmentem pápán, megtértem, mondom, kíváncsi, hogy most van ez a mi, ez mindig erről beszélnek az emberek. Oda mentem, hát ugye, mivel éjfélkor van, mondom, hogy éjfél előtt egy perccel, és akarok bemenni, hát nem tudom bennem az ajtónál állok szinte, tehát épp csak tudtam lépni 3 lépést, és semmit nem tettem az egészből. És akkor az emberek meg egy idő után nem azonnal kezdtek el beszélni, de 5-10 perc után már, akik ugye, hogy nem értették az egészet, nekiálltak beszélgetni. Most egy órán keresztül mit csinálsz? Nem fogsz ott állni. De csak elalszol úgyis. Hát akkor nekiálltak beszélgetni. És tökéletesen leírta azt a folyamatot, amiről az egész szól, ami ellen Pál kikel, vagy felszólal, hogy egyszerűen ne legyen az, hogy akkor elveszi a figyelmet, a lehetőséget arról, hogy halld azt, ami történik. Úgyhogy ez egyik oka ennek az egésznek, és a korintusi körzetben, ahol az 1000 kultuszi kénő van jelen, vagy a rabnő van jelen, rengeteg volt közülük már ráadásul olyan is, aki nem csak azokban a lényeg, hogy akkor ezzel a kénővel oda megy a férfi a templomba, fizetnek egy adott összeget, és aztán akkor elvégzik a bizonyos tevékenységet, amit többnyire elvégeztek, hanem az is benne volt az egészben, hogy mellette még ők megrendelési ilyen szempontból profitáltak is. Körülbelül az, hogy oda megy a férfi, és azt mondja, hogy ilyen csak szeretném tudni azt, hogy mennyire fog bejönni az üzletem. Itt a lóvé. És itt mond erre az a patnő. Nagyszerű lesz, úgy meg fog téged állani az ilyen Isten, az olyan Isten. Annyira kereszt minden, és nagyszerű, hát akkor most rendítjük a dolgokat, és megy aztán tovább. hogy megrendelésre volt egyfajta ilyen profétálás, és ebben is benne volt az a fajta az orákulum szolgáltatásnak a kivédése érdekében, hogy akkor ne ez legyen a normális a keresztények között, hanem legyen egy ilyenfajta megkülönböztető jelzés, hogy legyen öltözködés, viselkedés és kulturális különbség is. Aközött, ahogyan a más, az a városban levő más templomokban történik, és ahogy a keresztények között történik. Hogy Pál, amikor ezt megértett, és ismerte ott a kultúrát, akkor rendelkezett egy olyan fajta szabályként, szabállyal, ami letiltotta ilyen szempontból a dolgokat. Egy érdekességet tennék még hozzá, hogy az afrikai kultúrában is nagyon erősen benne volt ez a fajta vonal, és ott is megjelenik az, hogy le akarsz külön-külön tiltani, és külön-külön venni ezt a kettő dolgot. Egyébként néha lehet még hasznos is lenni, hogy használnánk, hogy gyülekezetbe vezessük be azt, hogy legyen egy ilyen lalej dolog, egy ilyen fecsegés. Azt mondanánk, hogy figyeljetek, most a tanítás változott az, hogy pam-pam-pam, következő 3-5 percben mindenki beszélnek, hogy neki ez mit jelent. Az ilyenfajta fecsegés csacsukás, igen, csak kimondom, az nagyon hasznos is tudna lenni, hogy segítene minket. Tehát értsetek jól, hogy nem az a baj, hogyha beszélgetünk gyülekezetben, hanem az, hogyha ez kontrollálatlanul, vagy a szolgálatok, az Isten igének meghalásának, vagy éppen az ő dicsődésnek a hátrányára lenne. Aztán a 31. versben azt mondja, hogy mindnyájan profétálhattok. Azzal kezdve, hogy mindnyájan profétálhattok, arról beszél Pál. És utána mondja azt a 31. versben, hogy az asszonyok, azok legyenek letiltva. Ha ezt a kettőt nézzük, akkor azt mondhatnánk, hogy egymásnak ellentmond abban az esetben, hogyha arról beszélnénk, hogy tilos az asszonynak akár profétálni, akár imádkozni a gyülekezetben. De ebből is látszik, hogy nem azt mondja Pál 3 versen korábban, hogy mindenki csinálja azt, hogy ja, nem, mégsem a nők, nem. Hanem az, hogy a profétálás, az imádság, az csinálják, de az a fajta mód, ami abban a kultúrában volt, az ne tudjon megjelenni közöttünk. Az ne legyen jelen. Hogy miközben ilyen módon Istennek az üzenetét átadjuk, de figyeljünk arra oda, hogy ne lehessen összekeverni az ilyen-olyan kultuszi, templomi tevékenységekkel minket, mert az már ártóla fog hatni a közösségre. Aztán a másik ilyen szakasz az 1 Timoteus 2.11-12, ami gyakran felemlegetnek, hogy miért kell a nőknek hallgatni. Hát azt mondja, az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal. A tanítás azonban nem engedem meg, sem azt, hogy a férfi uralkodjék, hanem legyen csendben. Ez a másik, amit szeretnék felemlegetni, hogy miért tilos mindezt tenni. Igazából ez az egyetlen olyan hely, ahol a női tanítás ellen felszólalva a didaskein, tehát a tanító, ez a fajta ige, amit arra használ, azt használja. Maga a tanításnak a terminusa. És egyébként ezt nem csak keresztény használták ezt a szót a görög kultúrában, hanem minden egyes ilyen tanítás, átfogó tanításra ezt a szót használták. És itt van egy konkrét tiltás ebben az efézusi gyülekezetben, de hogyha önmagában olvassuk ezt így kiragadva, akkor azt mondjuk, hogy igen, akkor tényleg most a tiltva van, elolvastuk itt, azt mondta a lelkész, hogy megfelelő szót használták, nem csak a csacsogást, akkor tényleg kezdett ilyen tilos mindennek megszólalnia, jó? Nem tudom, nincsen beszéd. De érdemes megnézni azt, hogy milyen fajta problémákkal küzdött az a gyülekezet. Ugye Timoteus Efézusban volt lelkész, tehát a Timoteus levelet is tudjuk segítségül hívni. Azt látjuk a Timoteusnál 1 Timoteus 4.7-ben, azt mondja, hogy a szentségtörés és vénasszonyos meséket utasítsd el. Hogy egyre inkább terjedtek a különböző fajta mesék hiedelme, különböző fajta kitalált történetek, vagy mondhatnék azt, hogy a fake news elkezdett terjedni a gyülekezetben. És azt mondja Pál, hogy fél az ilyeneket lőd le, ez ne tudjon tovább menni. Aztán 1 Timoteus 5.13-ban azt olvassuk, hogy egyszer s mint semmittevők is, akik megszokják, hogy házról háza járjanak, de nem csak semmittevők, hanem fecsegők is, a más dolgába avatkoznak, és olyanokat beszélnek, amelyeket nem kellene. Itt az özvegyeket mondja, egyébként az özvegyek tudnak ilyenek lenni, és ezeket le kell lőni, mert ne beszéljenek, mert akkor a hülyeséget mondanak, hogy nem az özvegyek, hanem ezek a konkrét személyekről beszél. És nem véletlen az, hogy a fejezet elején tanít az özvegyekről, hogy kiket lehet azok közé sorolni, és kiket nem. Hogy ne legyen az, hogy az özvegyek azt mondják, hogy ugye abban a kultúrában megvolt, hogy nem volt egy ilyenfajta özvegyi nyugdíj, nem volt egy ilyenfajta rendszer, ami fenntartja az embereket, hogy élben tudsz maradni, hanem az özvegy az vagy az ismerősökhöz ment el segítséget kérni, vagy más emberektől koldult. A gyülekezetben megvolt az, hogy a gyülekezet felelősséget vállalt az özvegyek iránt, de nem úgy, hogy most akkor mindenki meg volt beszélve, hogy akkor hétfőn akkor te viszel neki kaját, kedden te, hanem az, hogy akkor mentek különböző házakhoz, beszélgettek, és közben Ú, de képzeld már, már egy nehéz helyzet vagyok. Ú, igen, igen, tényleg, hát segítsünk neki. És akkor segítették őt, és ő ment házról házra, nem az, hogy egy nap végigjárt mindenkit, hanem hogy egyet a ide, másnap oda, akkor kapott közben enni, együtt voltak, kapott egy kis úti csomagot is. Ilyen módon is gondot viseltek egymásról. De ugye, ő volt általában a hírforrás is. A nagyszülőjének a falujába, emlékszem arra, hogy volt egy néni, akit életemben nem láttam a biciklije nélkül. És életemben láttam a biciklijén ülni. De mindig a nyergen támaszkodott, és itt tolta, és ment körbe a faluba. És ő volt egyébként az akkori Facebook, tehát hogy mindenről vitte az információt, és mindenkiről mindent tudott, és persze örömmel meg is osztotta. És hogy igazából az ilyen személyek kapcsán mondja ezt Pál, hogy aki ilyen személy, aki ilyen ember, arra figyeltek oda, mert megszokják azt, hogy házon-házon járnak, és nem csak semmit tevők, hanem fecsednek, és beszélnek mindent elvonnak, és hallottad a terénre, az történt, hogy láttad, ellopták a tyúkját, és a szomszéd, Pistán, láttam, pont tyúkot vágott, tyúkleves csinálta, biztos a szomszédik ellopták, és megy tovább a dolog. Szóval, hogy ezeket állítsd meg, mert arról beszélt Pál nekik. A 2 Timóteus 2:16-17 azt mondja, a szentségtörő üres fecsegők elől pedig tér ki, mert egyre messzebb mennek az istenfelségben, és szavuk úgy tér, mint a rákos fekély. Nagyon kemény. Egyre mélyebbre mennek, egyre jobban hozzá költenek a dolgokat, és tér, mint a rákos fekély. Példaként hozzá ugye Humanaiust és Fidétoszt, de látjuk, hogy sokan vittek ilyenfajta tévtanokat, hogy ez megszokott dolog volt, hogy mennek az ilyen hírek. Aztán a 2 Timóteus 3:5-6-ban azt olvassuk, az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezettől, mert ezek közül valók azok, akik belapakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhet és sokféle vágytól üzött asszonykákat. És a példákkal felhozott személyek, azok voltak, akik hasonlóan az özvegyekhez keresték meg az ilyenfajta magukra maradt nőket, és nagyon rájöttek hamar arra, hogy a különböző tanításokat, hogyha akarják terjeszteni, új tanokat, akkor ez így működik a legjobban. Meg kell találni azt, aki a sok Facebook ismerőssel rendelkezik, és majd ők viszik a hírt. És nem kell más csinálni, csak neki elmondani azt, hogy képzeld, az ige szerint akkor helyes, hogyha minden nő bekötő fejű a templomba, mert ha valakit nincs bekötő a feje, akkor rá fog esni egy tégla. Most tudom, hogy hülyeség, tök mindegy. De hogy és akkor az a hírvívő már elkezdi vinni azt, hogy hú, nem tudom, hallottátok, most hallott egy új tanítás, hogy mindenkinek be kell kötni a fejét, hogy marázsuk a tégla. Aztán már a későbben három házak és már az lesz belőle, hogy figyeljetek, mindenki rá fog esni a tégla a világon. Vagy tovább lehet nagyon gyorsan vinni. És hogy ugye, nagyon fontos, hogy kihasználta Pál, hogy ezek a tanítók amúgy is kísértésben lévő asszonyokat a fiatal özvegyeket vadásszák le. Emiatt volt például az a szabályozás, azt mondja, hogy aki bizonyos kor alatt levő, azt ne soroljuk az özvegyek közé. Az inkább ne lehessen ilyen szempontból, ne legyen kitett az ilyenfajta tanítóknak, hogy ne lehessen félrevinni őket. És ugye meg volt az a módszer, hogy az ilyen embereket szerették nem csak aztán házról a házba küldeni, vidd az infót, hanem hogy istentiszteleteknél szóljanak ők fel, és mondják el az új igazságot. Hogy így terjedjenek az új tanok. Hogy megtévesztett emberek, azok vigyék el az infót. És Pál azt mondja, hogy őket kell elhallgattatni gyülekezetben. Őket ne engedd beszélni Timóteus, mert iszonyan már fogod szívni, hogyha ezt engeded. Nagyon nagy bajod lesz vele. Az ilyen módon belapodott titadása, hogy gyakorlatilag úgy, ahogy most mondtam, hogy kis csoportokban, akár egy háznál, egy személyt megfertőzve, akár a kis csoportokat a háznál, elkezdik félrevinni egy irányba. Nem azonnal, nem egyből módosítva, hanem szépen lépésről lépésre. Talán emlékeztek el, hogy már mondhatod, hogy a kezdetben a fekete vagy a fehér városnak a küzdelmét, amikor mind a kettő város küzd egymással, hogy melyik fog győzni, de egy is se tudja legyőzni a másikat, míg aztán, hogy a fekete király kitalálja azt, hogy éjszaka átküldi a fehér királyságba az emberét, és mindent egy picikét halványan szürkébre fest. Csak egy icipicit. Aztán ezt csinálja vele, csináltatja az embereivel napról napra, hogy mindig egy árnyalatnyival sötétebbre fesse. És a végén már aztán meghódítja a fekete királyság a fehér királyságot, mert teljesen feketévé válik az is. És így működtek ezek a tanítások, és egy picit, csak egy pici kis torzítást vitte bele. Aztán még egy picit, és szép lassan már elérte mondjuk egy házi csoportot. Azok már elértek más embereket. Aztán megint másokat, és egy szépen aztán elindult a különböző fajta tévtanítás. Ugye emberet is van az, hogy Pál felszól az ellen, hogy ha ilyen van, akkor ne engedd. Inkább akkor állítsd le őket, mondja azt, hogy küldd az ilyen férfiakat, nőket meg hallgattasd el. Mert különben tévtanítás fog beindulni. És ezért is van komoly felelősség mindig a kis csoportoknak. És mindemellett, mivel ebben a városban Artemis Diana Istennő kultuszi központja is volt, hogy aztán, hogyha eléggé alapos vallásületeti feltételést mondhatunk hozzá, hogy folyamatosan megvoltak az ilyenfajta női behatások, hogy a nők milyen módon tudtak a városban olyan módon hatást gyakorolni, hogy amit ők mondtak, akkor mindig proféciának vették az adott Istentől, és úgy vették, mintha akár hogyan volt Korintusban, az afrodite kultuszban, akár itt az általános, vagy Diana, akkor még a nézőpontból mondjuk az ő nevét, kultuszban, hogy akkor, ha nők beszélnek, akkor biztosan ilyenfajta felhatósággal beszélnek, tehát akkor azt úgy kell fogadni. És hogyha ezt összetesszük azzal, ami felütte a fejét a kettő a gyülekezetben, akkor egyből megint felütte a veszély annak, hogy totál félre fogják vinni az egész gyülekezetet. És mit mond Pál? Timotós, hallgatasd el őket. És ha nem bérgyilkos értelemszerűen, hanem akkor azt, hogy akkor ne beszélhessenek. Mert ugye egyszerű volt megoldani így. És Pál egy ilyen hátterű körzetben, gyülekezetben is már is mondja azt, hogy az asszony csendben tanuljon teljes alkossággal, a tanítást azonban nem engedem meg, sem azt, hogy a férfi uralkodjék, hanem csendben, legyenek csendben. És hogyha még hozzáveszünk ehhez azt, hogy a Timotósnak ír egy levelet, hogy az Efézusban levő Timotósnak, és az Efézus 5-6-ban mekkora fontos hangsúly kap az a rész, ami arról beszél, hogy milyen a család rendje, hogy annyi a férfi benne, a nő benne, a gyerekek benne, mert a családi rend felborult ott abban a gyülekezetben, akkor látható az, hogy ahogyan ez felborul, az elkezd hatni a gyülekezetre is. Az felborítja azt is. Azt mondja Pál, hogy akkor állítsuk helyre a gyülekezetben is, meg a családban is azt a rendet, ami volt korábban, és akkor ezeket tudjuk küszöbölni. Tehát, hogy még ez is pluszban rájátszik arra, hogy miért mondhatta Pál apostol azt, hogy nők maradjanak csendbe. De azért akartam azt ennyire jól kihangsúlyozni, hogy értsetek jól, hogy igen, van egy ilyen fajta dolog, amit elmondott Pál apostol a 2. Timóteusban, de nyilvánvaló módon látszik, akár az igei vizsgálatból, hogyha különböző igeiekkel összevetjük, hogy az adott konkrét helyzetről beszél Pál apostol, az adott konkrét kultúrában beszél erről Pál apostol. De akkor, hogyha itt van ezen a ponton, akkor mi van? Akkor minden nőnek tiltva van a tanítás, a profitálás, vagy sem? Tiltva van az imádság, vagy sem? Vagy éppen egy eseti helyzetről van szó, amikor Pál erről beszél, hogy milyen módon nézzük ezt. Az én személyes meglátásom ezzel kapcsolatban, az több pontba szedtem össze. Egyrészt azt látjuk, hogy az asszonyok ige szolgálatára vonatkozóan az új szövetségben nem azt látjuk, hogy teljesen le van tiltva. Másokat is azt látjuk, mert azt látjuk, hogy vannak helyek, ahol szolgáltak igei módon, szolgáltató tanítással, profitálással, vagy imádsággal, és más helyen van olyan fajta, amit tiltja most vagy, akkor Pál önmagának ellent akar mondani ennyire nyilvánvaló módon. Vagy az egyik esetben konkrét helyzetről beszél, másik esetben pedig általánosabban mondja azt, hogy a nőknek ezt, nők ilyen és olyan módon szolgálnak, hogy éppen szolgáljon mindenki. A másik, ami meg szokott jelenni, az a 2. Timotheus 2.14-ben, ugye Pál apostol beszél arról, hogy ne lám az asszony bűnbe vitte a férjet, és akkor emiatt nőknek tilos beszélni. Tehát Éva megcsatlakozására hivatkozva mondani azt, hogy akkor nőknek hallgatniuk kell. De hogyha néztek az iget, akkor azt látjuk, hogy a váltságmű, az, hogy Isten megváltott minket, az igazolt férfire és nőre is, mert férfi és nő is bűnben van. Meg kell mind a kettőt menteni. Tehát nem arról van szó, hogy akkor most csak a nőt kell megmenteni, és hát akkor, ha most hol lennénk, mi férfiak, nem menjek nők, az édenkertben ugye szépen ellennénk és kajálnánk, mert férfi mit csinál, mindig csak eszik. De nem erről van szó, hanem az, hogy mind a kettőnek, mind a férfinek, mind a nőnek megváltásra volt szüksége. Aztán azt is látjuk, hogy tiltás ott jelenik meg Pál apostol részéről, ahol tanítója, hogy erkölcsi, vagy valamilyen fajta másfajta eltévedés jelenik meg, vagy valamilyen fajta közösségi anomália történik. De ha olvasjuk az apostol leveleket, akkor látjuk azt, hogy a férfiaknál is volt hasonló. És volt olyan, hogy a férfiak, akiket mondjuk éppen elküldtek gyülekezetből, vagy kidobtak ilyenfajta vonalak miatt. És ezek után fel kell tennünk azt a kérdést magunknak, hogy a helyi esetben adott apostoli utasítás, az mennyire értelmezhető általános érvényűnek. Ez, amit egy-egy gyülekezetben ilyen szempontból Pál apostol kijelent, az mennyire vehető mindenkire nézve általánosnak. Talán egy jó példa ilyen szempontból, amit már mondtam korábban, hogy 7 férfit látunk felkenni, diakónus, köszönöm, egyszerűen ez a név, szóval ez mindig ki a fejemben. Mondjuk, tehát, hogy 7 férfit látunk, hogy felkennek, és nem látjuk sehol máshol azt, hogy azt mondani, hogy felkentek mást is, de azt látjuk, amikor úgy beszél róla egy nőről, hogy ő diakonusként szolgál a gyülekezetben. És akkor azért, mert nem látjuk azt kiírva, hogy most akkor ők, hogy ő mikor lett diakonussá avatva, vagy az nem jelenti azt, hogy ne lehet volna ilyen pozícióban, hanem éppen elkezdve látjuk azt, hogy az is van. Tehát, hogy egy nem lehet ilyenfajta eseti alkalomból általános utasítást levonni feltétlen módon. Aztán a következő nagyon fontos, hogy vannak olyan konkrét meghatározó személyek a Bibliában, hogy ha őket nézzük, akkor látjuk azt, hogy mennyire meghatározók voltak nők is különböző vezetésben. Csak néhány példa, hogy a római gyülekezetben több házi gyülekezetnek a vezetője, az a háziasszony volt, akit van említve, az úrnőként van megnevezve, nem pedig a férfiként, ami azért nem csak egy házszámot jelez, hogy a Katiéknál az alkalom, hanem általában, hogyha Katiék, ahogy meg volt nevezve, általában ők voltak az alkalomnak a vezetői, vagy a fő tartói felelőse is, akik vezették ezeket az alkalmakat. Aztán eltelt, kéne így lelehozni most magunk között, hogy ez vajon olyan, hogyan van. Aténban azt látjuk, hogy a két bíró megtelése mellett Damarisz asszonynak a neve is említve van, mint meghatározó személyek az aténi keresztény gyülekezetekben például. Vagy éppen Dionysos társai mellett is ugyanígy megjelenik mindez, hogy a nők megjelennek. Tehát, hogy jó pár helyen látjuk azt, hogy a felsorolásokban, a különböző kis házi gyülekezetekben nők azok, akik vezetik azokat az alkalmakat. Ha így nézzük. Aztán megint csak, hogyha nézzük a karizmák, meg a lelkeendékoknak a felsorolását, ott azt mondja, hogy Isten lelke adja az ő akarata szerint. Nem emelik ki, hogy ez csak férfinak, ez csak nőnek, hanem azt látjuk, hogy Isten ilyen fajta keretként adta mindezt, amiben használ embereket, és találkoztatok is jó persze olyan nővel, akinek ott van a tanítás ajándéka. Persze, erre lehet mondani, hogy tanítson nőket csak, tehát hogy nem akarsz másképp mondani. Mellett a következő pont az, hogy volt egyfajta olyan társadalmi berendezkedés a Biblia írásának az ideje alatt, ami teljesen maszkulin, teljesen férfi alakú volt, egy ilyenfajta hagyománnyal rendelkezett, amiben értelemszerűen benne van az, hogy férfiaként gondolkodtak többnyire tanítókról. Ha mondjuk ezeket az 80-as éjjel bértek volna, akkor lehet, hogy szinte csak nőket írtak volna bele, hogy a női is telt volna meg egyebek, mert akkor ez volt éppen a felkapott fő irányvonal. Szóval azt mondom, hogy így kell gondolkodni rajta. De hogy látszik az, hogy mennyire más tudott lenni. És hogy az akkori társadalmi rend alapvetően határozta meg ennek a megfogalmazását. A kérdés persze az, hogy determinálja-e az, hogy akkor milyen volt a társadalmi berendezkedés, az, hogy milyen manapság, és milyen módon kell nekünk ez viszonyulnunk. És nagyon sok egyéb ilyen terület van, amit lehetne most tisztázni, de nem akarnék ebben mélyen belemenni. Már csak azért is, mert vannak negatívan ható irányvonalak is. Nagyon fontos kihangsúlyozni például azt, hogy abból kifolyólag mondjuk, hogy a női egyenjogúság ugye elindult, szóval, ahogy szokták ezt mondani, hogy ha van egy inga óra, akkor ebbe az irányba kileng, akkor jön vissza, akkor nem áll meg itt ezen a ponton, hanem túlleng a másik oldalra. És igen, nagyon domináns az európai kultúrában, 20. század elejében még drasztikus férfi uralom volt, és aztán eléggé erősen átváltotta a feminizmusnak egy másik fajta irányvonalába, amikor már mindent is kell a nőknek csinálniuk, és mindenfajta kvótátnak létrekerülnének meg hasonlók. Nem azt szeretném mondani semmiképpen sem, hogy a gyülekezetben kell csinálni egy női kvótát, és hogy minimum akkor az gyülekezet 52%-ának nőnek kell lennie, minimum a vezetőknek 52%-ának nőnek kell lennie, mindennek van annak 52%-ának nőnek kell lennie, mert nem az működik. Sőt, a Honvédségben, ugye 9 évig voltam katona, láttam eleget azt, hogy mennyi hátrányt is jelentett az, amikor egy ilyenfajta kötelező kvóta megjelent, és inkább átadott a dolgotnak. Sokkal inkább szeretném az egészre azt kihangsúlyozni, hogy egy-egy felekezet, egy-egy gyülekezet saját maga együtt döntve tudja azt mondani, hogy mi így és így szeretnénk a dolgokat csinálni. Nyugodtan megvan a hatalma, ez nem az a jó szó, megvan a hatásköre egy gyülekezetnek arra, hogy azt mondja, hogy nálunk csak férfiak legyen vezetők például, vagy csak férfiak tanítsák az igét. És ezzel nincs is baj, hogyha együtt az gyülekezet akarata. Amit szeretnék kihangsúlyozni az egészből, az az, hogy ne az igére hivatkozással tegyük akkor, amikor az igéből kirakadt szakaszokat használunk erre, ennek az igazolására, hanem azt úgy tegyük, hogy azt mondjuk, hogy igen, ez a közös döntésünk, mert, és fel lehetne sorolni jó pár dolgot, és ezért nem hoztam mai napra ide eljétek, hogy miért csináljuk éppen úgy, hogy akkor férfiak tegyék ezt. De hogy ne akarjuk igazolni Isten igéjével azt, ami egyébként, hogyha általánosabban vizsgáljuk, akkor nem áll meg, hogyha teljes képet nézzük, akkor nem tud megállni önmagában ez az egész kép. Úgyhogy a nők gyülekezeti szolgálatára szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy egy olyan dolog, amiről érdemes beszélni. Nem csak úgy, hogy valaki beszél egyszer egy fél órát, vagy nem tudom, mennyire domálok, de hogy nem csak az, hogy valaki egyszer beszél erről, hanem hogy újra és újra előhozni, hogy ki mit ért meg az igéből ez alatt. De fontos, hogy az igéből mit értünk meg, nem pedig abban, hogy mi a mi megszokásunk, mit hoztunk otthonról, mi a mi elképzelésünk. Mert nem az elképzelésünkre vagyunk kíváncsiak, hanem arra, hogy Isten mit mond ezzel kapcsolatban. És ebben fontos keresnünk mindig az ő akaratát, hogy ne az legyen, hogy mi leszabályozunk valamit túl merevre, az sem, hogy túl liberálisakká válunk, és túl szabadra tesszük az egészet, hanem az, hogy Uram, Te ebben a helyzetben mit akarsz? És igaz ez erre a dologra is, de igaz az életünkre nézve is, hogy alapvetően ezt kell keresnünk, hogy mi Isten akarat az életünkbe. És minden mellett pedig azt mondjuk férfiakként, hogy nem vagyunk mások, csak hálásak Istennek a nőkért, hogy adta mellénk, hogy legyen egy jobb szagú, jobb kinézetű, és jobban hozzá, jobb dologhoz jobban szebben hozzáálló személy, akivel sokkal jobb együtt élni, ha csak férfiak lennénk. Mert akkor már rég itt soros pótok lennének, meg verekedések, meg egyebek. Nem is lehet, hanem az egész társadalomban, hogyha csak férfiak lennének, úgyhogy hálásak vagyunk a női nemnek, és a női igennek egyaránt. Azért, mert azt látjuk, hogy egyszerűen olyan módon teremtett Isten minket meg, hogy a nő és a férfi együtt tudja adamtatni Krisztust. És a szándékunk az ez, nem más, hogy gyülekezetben. Nem az, hogy nagyszerűen tegyük a dolgokat, hogy jól nézzen ki, nem az, hogy látható legyen benne az, hogy mi milyen szépen bánunk a nőkkel, vagy a férfiakkal, hanem hogy látható legyen közöttünk Krisztus. És ezt nem tudjuk magunk megtenni, férfiak, ezt csak együtt tudjuk megtenni a nőkkel együtt, és a nők tudják magunk megtenni csak velünk férfiakkal együtt. Úgyhogy ilyen módon keresjük az ő akaratát, hogy mit akar velünk tenni a gyülekezetben, hogy Krisztust tudjuk bemutatni napról napra. Álkozzunk ezért. Uram, köszönöm neked azt, hogy te olyan módon teremtettél meg minket, ahogy a legtökéletesebbnek láttad, és hogy nem félt bele egyfajta alkotásban, hanem kettőbe félt bele az, aki te vagy, és mégis csak egy kis pici kis torsz képet tudunk visszaadni abból, amilyen te vagy. De köszönöm, Uram, azt, hogy te férfivá és nővé teremtettél minket. És szeretnénk, Uram, ebben a teremtésben megélni azt, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy mi együtt képviseltünk téged. És szeretnénk, Uram, az ügyelkezetben így élni, hogy miközben keresjük a te akaratot és vezetésed, aközben együtt munkálkodva, együtt egymással összeállva, egy testet alkossunk, aminek te vagy a feje, Krisztus. Ez ige is mondja. És szeretnénk ilyen módon szolgálni téged, láthatóvá is nagyjá tenni a te nevedet. Amen.